2020. június 2-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Szépen halad a biósítás a gyimesi és csiki gazdaságokban. Farkas Tibort, a Gyimesvölgye Bioegyesület elnökét kérdezzük.
A következő nagy lépés, ami lesz, hogy az állatokat is kellene biósítani, hogy ne csak területeink legyenek, amelyikek elismert biók, hanem termékeink is.
Egyre többen térnek át a természetközeli gazdálkodásra. Fazakas Imre csíkmadarasi biogazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
A fő tevékenység az állattenyésztés, és a tejnek a feldolgozásán munkálkodunk most.
Majd a június elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben a székelydobói Dobai Jánost és vállalkozását ismerhetik meg.
Amíg termék nagyon jól megy és minőségre, legfontosabb a minőségre vigyázni, az megy évekig, de viszont szükséges, hogy frissíteni a termékeket.
A homorodalmási Gáspár Edit Erika hobbiból kezdett el sajtkészítéssel foglalkozni. Nála jártunk a Gazda Élet mikrofonjával.
Az első az egy gomolya volt, aztán utána már próbálkoztam a gyúrtsajtokkal, meg füstölttel. Úgyhogy van most már jó sok fajta.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Meghosszabbították június 15-éig az egységes agrártámogatási kérelmek benyújtásának határidejét. Az intézkedés azokat a gazdákat hivatott segíteni, akik a koronavírus járvány indokolta korlátozások miatt nem tudták benyújtani a kérelmeket az eredeti határidőig. Emellett egyszerűsítették az igénylési eljárást. Ez online zajlik, és az önkormányzatok által nyújtott igazolásokhoz hozzá lehet jutni az ÁPIA kirendeltségeknél. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség adatai értelmében április végéig 422 ezer gazda kérelmét regisztrálták, akik összesen több mint 2,7 millió hektáros területre igényeltek támogatást. Az igénylések közül 284 ezer érkezett be online. A fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatását júliusban indítja újra a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség összesen 43 millió euró keretösszeggel. Az intézkedésnél a fiatal gazda pályázat útján 40 ezer, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat két részletben. Sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75%-át, a második részletet pedig legtöbb 3 év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a terméseladás. A pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékét véve alapul 20%-os termékértékesítést valósít meg legtöbb 3 év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések elvégzését. A 20%-nyi termékértékesítés 6000-7000 euró értékű eladást jelent, amit bizonyítani kell a második részlet igénylésekor. A megtelepedési támogatással párhuzamosan az állami földalapból a fiatalok legtöbb 50 hektár földet is kaphatnak bérleti szerződés alapján, természetesen csak ott, ahol van rá lehetőség. Az állami földeknél idén lejáró szerződéseket nem hosszabbítják meg, ezeket a fiatal pályázóknak adnák bérbe. A vidékfejlesztési terv keretében először pályázható intézkedés a 3.2-es augusztusban indulhat, amely támogatás termelői csoportoknak a hazai piacra juttatott termékeik reklámozására nevet viseli. A pályázható összeg valamivel több mint 4 millió euró lesz. Ugyancsak augusztusban valamivel több mint 2 millió euró lesz pályázható a 3.1-es intézkedés keretében, amelynek neve támogatás a minőségi termék kategóriához való csatlakozásra. Ide tartoznak például a levédett nevű és az elismert termőhelyű termékek, a levédett és elismert hagyományos termékek vagy hegyvidéki termékek. Kevesen tudják, hogy a gyümölcsösök és bogyós cserjék telepítésekor szükség van engedélyeztetésre bizonyos területnagyság fölött. A gyümölcsösök létesítéséhez használt szaporítóanyag előállítását, a gyümölcsösök telepítését, hasznosítását, felszámolását, a gyümölcs eladását, minőségi ellenőrzését a 2003. októberében hatályba lépett 348-as számú törvény a gyümölcstermesztés törvénye szabályozza, meghatározva azokat a büntetéseket is, amelyek a törvény be nem tartása miatt róhatók ki. A gyümölcstermesztés törvénye alkalmazásának módszertani szabályait a 2004-ben megjelent 156-os kormányhatározat szabályozza, ami 2004. februárjától van érvényben. Gyümölcsösök telepítésekor fél hektárig nem szükséges az engedélyeztetés. Fél hektár és két hektár között már szükség van a mezőgazdasági igazgatóságok engedélyére. A gazda az igazgatóságon kérést tesz le a telepítés jóváhagyására, amelyben a telepítendő fajtákat, a telepítés helyét is megjelöli személyes adatai mellett. Ennek alapján bocsátja ki az igazgatóság a telepítési engedélyt. Ha a létesítendő gyümölcsös meghaladja a két hektárt, az engedélyhez, amelyet ugyancsak az igazgatóság bocsát ki, telepítési terv is szükséges. Ezt szakcégnek kell elkészítenie, belefoglalva a jövendő gyümölcsös minden paraméterét. Ugyancsak a telepítési terv szabja meg, milyen fajok, fajták telepíthetők egy-egy bizonyos körzetben. A telepítési tervet kutatóintézetnek kell láttamoznia. A láttamozott terv alapján állítja ki a telepítési engedélyt az igazgatóság. Az engedély kiállítása díjmentes, de a telepítési terv elkészítéséért a szabadpiaci árak szerint kell fizetni, és díjköteles a kutatóintézet láttamozása is. Fontos tudnivaló, hogy a mezőgazdasági terület átminősítése nem lehetséges telepítési engedély nélkül, például szántóból nem minősíthetjük át gyümölcsössé. Nagyobb problémát jelent az állandó gyepek, koszálók, legelők átminősítése gyümölcsössé vagy más használati besorolásba, ezt agrárminisztériumi szinten kell engedélyeztetni. A gyümölcstermesztés törvénye szerint a diófák kivágása ugyancsak engedélyhez kötött, az ültetésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármilyen más gyümölcsfaj esetében. A diófa kivágásának szándékát a gazdának be kell jelentenie a mezőgazdasági igazgatóságnál. Az intézmény szakemberei terepen ellenőrzik, hogy valóban jogos-e, megalapozott-e a diófa kivágása. Kivágható a diófa, ha épületeket veszélyeztet, vagy legalább 60%-ban kiszáradt. Az engedély nélküli kivágás bűncselekménynek számít, és a büntetőtörvénykönyv 217-es cikkelye szerint büntethető. A megyei mezőgazdasági igazgatóságoknak fontos szerepük van a hagyományos termékek engedélyeztetésében is. Romániában a hagyományos termékek elismerését a 2013-ban megjelent 724/1082/360-as agrárminisztériumi rendelet szabályozza. Korábban a hagyományos termékek minősítésének rendszabályát jóváhagyó 2004-ben megjelent 690-es agrárminisztériumi rendelet számos visszaélésre adott lehetőséget, ez alapján sok esetben hagyományos terméket tonnaszámra modern technológiák alkalmazásával állítottak elő. A 724-es rendelet sok korlátozó rendelkezést tartalmaz, például egy év viszonylatában napi átlagban legtöbb 150 kg vagy liter hagyományos termék állítható elő, a napi termelés nem haladhatja meg a 400 kg-ot, illetve litert. Kivételt képez a kenyér és a péktermék, ez esetben az évre számított átlagos napi termelés 300 kg lehet, az egynapi termelés nem érheti el a 800 kg-ot. Követelmény az is, hogy írásos dokumentumokkal kell igazolni a termék receptjét, amelynek legalább 30 évesnek kell lennie. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Farkas Tiborral, a Gyimesvölgye Bioegyesület elnökével beszélgetünk, előtte viszont Zerkula György énekel. Esom.
az eső az eke szarvára. Ne higgy kislány a legény szavára, mert a legény megfogja a te jobb kezedre. Úgy csalja ki szívedből a szerelmet. Piros alma, ne gugulj, ne gugulj, engem rózsám, ne búsulj, ne búsulj, mert én reguta vagyok, mégse busulok el. Jö az idő, majd megszabad. Ezt a kislány nevette, nevette, nem győzött meg sejem keszkenővel, kettő kell a fejére, tíz a vállára el. 11 a karcsú derek áll, kettő kell a fejére, tíz a vállára, hely, 11 a karcsú derek áll.
Farkas Tibor vagyok, a Gyimesvölgyi Bio Egyesület elnöke.
Merre tart a Bio Egyesület? Milyen újdonságok vannak a házuk táján?
A Bio Egyesület, hál' Istennek, úgy érezzük, hogy egy jó irányba tart. A gazdak jelentős része 100 fölötti gazda, ma biogazdaként van, tehát az altallási időszakon túl vannak.
Most mi következik az Egyesület életében?
Folytassuk az építkezést. Ugye most már vannak bioterületeink, a következő nagy lépés, ami lesz, hogy az állatokat is kellene biósítani, hogy ne csak területeink legyenek, amelyek elismert biók, hanem termékeink is legyenek. Ezeket a termékeket a piacra juttassuk, a sok érdeklődő vásárlónak, akik már most jelzik, hogy ők szeretnének olyan terméket vásárolni, ami garantált és biztosan biótermék, nem csak, hogy valaki elmondja, hogy az bió, de bizonyítani nem tudja. Ez lenne az egyik iránya, amin dolgozunk, a taglétszámunk folyamatosan növekedik, nem olyan ugrásszerűen, mint ahogy kezdetben volt, de hát az érthető is, mivel nulláról indultunk, és jelenleg 150 gazda körül vagyunk, amiből az említett 100 fölötti gazda ma átallott, és a többiek különböző fázisában vannak az átallásban. Ezen kívül vannak az Egyesületnek olyan tagja is, akik gazdálkodnak, akik beléptek az Egyesületbe, de valami miatt még nem léptek a biósítás útjára. Ők úgy érezzük, hogy támogató tagjaink, és potenciálisan ők lesznek, akik következőben lépni fognak. Ugye meg kellett bizonyosodjanak róla, hogy ez az irány, amit vettünk, jó, hogy az ellenőrző szervek csak azt találják, amit találhatnak is, hogy teljesen bio, vegyszermentes területeink vannak, és ugye sokan tartottak attól, hogy nehogy véletlenül büntetések vagy ellenőrzések során valami probléma merüljön fel. Mondhassuk, hogy megbizonyosodtak róla, és léphetnek. Sok szeretettel várjuk erre a következő lépésre.
Az Egyesületet a tagok tartják életben, vagy hogy tudják megoldani a működésüket?
Ez az Egyesület csak úgy indulhatott, és úgy lehetett fenntartani 2 éven keresztül, hogy sok lelkes embernek a támogatása van benne. Mindenkit nem tudnék felsorolni, aki hozzátett az Egyesület működéséhez, de mindenképpen megemlíteném a hivatalokat, akik információval és útmutatással szolgáltak. Vannak a helyi polgármesteri hivatalok, Gyimes felsőlokon, Gyimes középlokon, akik akar rendezvények helyszínével, akar többféle módon támogatták az Egyesületünket az, hogy egyáltalán működni tudjunk, és ehhez hozzájön minden támogatónknak a kicsije, amit hozzátett. Köszönjük mindenkinek, hogy ennyire segített. Ezért tudott megtörténni az, hogy a gazdák nem kellett az Egyesületnek a munkájához hozzájáruljanak, és a 2 éven túl vagyunk.
Most nehezebb kerülni az Egyesületbe, vagy hogyha valaki úgy dönt beszélgetésünket hallva, hogy ő is tagja szeretne lenni, akkor aránylag rövid idő alatt esetleg tagja lehet az Egyesületnek?
Az Egyesületbe bekerülni továbbra is nagyon könnyű, tehát ugyanúgy, mint kezdetben mindenkit sok szeretettel várunk. Fontos szempont a bekerüléshez, hogy valaki elfogadja azt, hogy ő teljesen vegyszermentesen szeretne termelni, és az általunk felvállalt célokat folytatni szeretni. Ami a jó hír, hogy Székelyföldről is jelentkeztek gazdák, hogy ezt az általunk felvett irányt támogatnak, beléptek az Egyesületünkbe. Jelenlegi helyzet az, hogy Gyimes 100 fölötti biogazdájához jöttek szép számmal Csíkból, talán már ott tartunk, hogy terület nagysága szerint a csíki gazdák közelítik a gyimesi biósított területeket.
Elhangzott interjúnk Farkas Tiborral, a Gyimesföldje Bioegyesület elnökével készült. Most Bartos Éva énekel egy 1977-ben készült hangfelvételről, kísér a Hargita Népi Együttes.
Fazogos Imre, csíkmadaros, 15-16 éve már foglalkozok biogazdálkodással.
Mi indította el ezen az úton?
Szintén egy olyan szikra volt, egy eladáson voltunk, és ott egy biogazda mutatkozott be, és elmondta az ő életfilozófiáját, és akkor döbbentem én is rá, hogy ez nagyon hasonló az enyémhez, és olyan meggyőző dolgokat mondott, és valós dolgot, ami én is úgy találtam, hogy ez a járható út, és egy helyes út.
És mennyire váltak be a remények?
Egyre jobban, mert ez egy életfilozófia is többek között, és a visszajelzések, a eladott termékre, meg az a baráti kör, ami az egészet működteti, meg maga a természet visszajelzése is az, ami az embert mindig bátorítja és biztatja. Ez egy olyan, mint egy művészet, egy zene vagy egy festészet. Itt nem lehet nagyon leszűkíteni dolgokat, itt egyre tágabb is, egyre az ember, meg a természet, amely közt párbeszéd folyik mindig.
Mekkora területen folyik ez a gazdálkodás?
55 hektáron gazdálkodok, ennek fele saját, fele bérlem.
Mi a helyzet akkor, hogyha a szomszédok hagyományos módon gazdálkodnak, akkor mennyire nehezítik meg az Imre életét, vagy a gazdálkodását?
Van többek között ilyen is, hogy a szomszéddal van problémám, de hát olyan problémám, hogy mindig szólok neki azért, és tudják már a szomszédok az idők során, hogy azért odafigyeljenek, próbálják legalább azt a pár méter határt betartani, de én is próbálom úgy vetni a kultúrákat, hogy ne legyen problémám, tehát egy gabona ne kerüljön a szomszédnak a pityókaföldje mellé, hogy már tudom, az fog permetezni, és nehogy átjöjjön. Próbálom a növénytársításokat is, hogy ezeket elkerüljem, és ami élelmiszerre háló bekerül, ott ne legyen még véletlenből se vegyszerezett termék.
Mit termeszt ezen a területen?
A fő tevékenység az állattenyésztés, ezeknek a takarmány és a tejnek a feldolgozásán munkálkodunk most. Akkor a másik, ami most indítottunk el, az a gabona feldolgozása és a gabona termékek, mint liszt, meg pelyhek előállítása, meg értékesítése.
Pályázatban gondolkodik-e, vagy mindent önerőből próbál létrehozni?
Én első perctől pályázok, már 2006-tól úgy indultunk, amikor megjelent az uniós pályázatok, a SZAPÁRD, akkor már nekifogtunk, és szép lépcsőzetesen jött össze maga a gazdaság. Nem léptünk nagyot mindig, de mindig egy kicsit próbáltunk lépni, és kihasználni azokat az előnyeket, ami az unió nekünk, mint kisgazdáknak biztosít. Pályázatok, támogatások. Nem csalódtam, tehát ha bejött, általában pedig bejött, akkor mindig úgy éreztem, hogy ez egy előrelépés.
Értékesítési gondok vannak? Vagy hogyha jó minőségű a termék, akkor mindig van piaca?
Erre jobban. Előre a bio tejnek is, mert még fejvásárlónak adtam el. Nem volt például piac abszolút, de egy pár éve akkora kereslet lett, hogy mindenki bio tejet keres. Az egyéb terméknek is, a kézműves terméknek nagy a kereslet. Ezt én mindig összekötöm, hogy a legjobb minőséggel és a legnagyobb megbízhatósággal kell az ember egy terméket leállítsa. Akár feldolgozónak adunk el egy nyers terméket, akkor is a lehető legnagyobb garanciával és a legnagyobb megbízhatósággal kell, mint partnerként kezeljük a másikat, és segítsük egymást. Ha én valakinek valamit eladok, akkor nem csak, hogy megkapjam érte az értéket, hanem tudjam, hogy ezzel a termékkel én másikat tudom segíteni, és aki megveszi is, az bízik benne, és jól jár.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez a terület most a család erejét
kitölti.
Maga a terület vagy az állatok bőtésében igazán nem gondolkozom, hanem inkább a szépítésébe. Tehát a feldolgozás, az értékesítés, faluturizmus még szeretném bevonni, ilyen oktatás is még mellette, ez ami távlatilag szeretnék.
Fazakas Imre csíkmadarasi biogazdálkodó válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 4 percben. Támogassuk a helyi vállalkozásokat és kistermelőket, a helyi termékek ízletesebbek és egészségesebbek. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ezután úgy élem világom, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom.
Tartok. Az egyiktől a másikhoz járok. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal.
Rá, rászállott a fecskemadár a vas útra. Jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szívet fájni. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szívet fájni.
Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem. Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is vettem volna.
Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is vettem volna. Minek nékem a szombat estét várni, ha a babám nem ilyen vacsorázni. Vigasztalom magam, ahogy lehet, ellopták a civilek a szeretőmet. Vigasztalom magam, ahogy lehet, ellopták a civilek a szeretőmet.
A suszter legény akart hozzám járni, meg akarta a szaknyámat cibálni. Suszter legény, nem vagyok én gyába, terjed a faszeget az édesanyád csizmájában.
Suszter legény, nem vagyok én gyába, terjed a faszeget az édesanyád csizmájában. Alma a fa alatt, nyári piros alma, engemet gyaláz, ó, szeretőm édes anyja. Engemet gyaláz, engem lesz a vesz a szóba. Szeretem a lányát, nem tehetek róla. Engemet gyaláz, engem lesz a vesz a szóba. Szeretem a lányát, nem tehetek róla.
Ez a kis barna lány, ha belmegy a boltban, megkérdi, hogy van-e vőlegény bokréta. A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, tán a szeretője el akarja venni.
A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, tán a szeretője el akarja venni. A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, tán a szeretője el akarja venni. A boltos
szúr, sejhaj, azt feleli néki, tám a szeretője el akarja venni.
Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor énekelt. A következő percekben néhány június elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A birs esetében legfontosabb feladatunk az almamoly kártételének megelőzése. Az almamoly ellen hatásos permetléhez érdemes a monilinia és a diplokarponos betegség gyümölcskárosításának megelőzésére szerves gombaölőszert is adnunk. Az almamoly ellen kitinszintézis gátlóval vagy növekedés gátlóval védekezünk, és csak csapadékos, hűvös időben adjunk hozzá gombaölőszert. Megkezdődött, sőt már erősödött is a kaliforniai pajzstetű lárva rajzása. Birsfáinkat ne csak akkor permetezzük ellene, ha a fákon megtaláljuk a kifejlődött nösténypajzsokat, hanem akkor is, ha egyéb gazdanövényeit is termesztjük közvetlen környékén. A mozgó lárvák ellen hatásos növényvédőszert úgy válasszuk ki, hogy egyúttal a tojásból kikelő almamoly hernyok ellen is hatásos legyen. A kártevők leküzdésére készített permetléhez, nedves csapadékos időjárás esetén adjuk a korokozók ellen a gombaölőszerek valamelyikét. Az őszi barackosban folytatnunk kell a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és a hamvas őszi barack levéltetű elleni védekezést, amelyhez érdemes a monilinia ellen gombaölő készítményt is adnunk. Gondos végrehajtására különösen a júliusban érő fajták esetében van szükség, hiszen ezeket az érés előtt már csak rövid hatástartalmú készítményekkel permetezhetjük. A keleti gyümölcsmoly második hernyó nemzedékének egyedei és a barackmoly hernyói már főleg a gyümölcsöt károsítják. A hamvas őszi barack levéltetű lombkártételéhez az általuk kiválasztott mészharmaton megtelepedő korompenész fertőzése is csatlakozik. A monilinia gyümölcs fertőzésének veszélye most is fennáll. A június végén, illetve július elején érő fajták permetezése során ügyeljünk a várakozási idők betartására. Ezeket a fákat 10 nap várakozási idejű szerkombinációval, vagy csak a 3-5 nap várakozási idejű rovarölőszerekkel védjük. A szilvafákon a kaliforniai pajzstetű erősödő lárva rajzása, a szilvamoly első nyári nemzedékének tömeges tojásrakása, valamint a polisztigmás levélfoltosság aszkospóráinak még mindig észlelhető kiszóródása miatt a hónap elejé permetezést ismételjük meg. A kártevők ellen hatásos permetlébe cineb, mankoceb, tiofanát metil vagy kénhatóanyagú készítményt tegyünk. Ha nagyobb mérvű takácsatka fertőzést észlelünk, a permetlevet még atkaölőszerrel is kombináljuk. Az epernél szüret idején a botritiszes gyümölcsrothadás további fertőzésének lehetőségeit tudjuk csökkenteni. Ennek érdekében a termésérés, a szedés ideje alatt ne öntözzünk, illetve szüreteléskor az egészséges gyümölcstől elkülönítve szedjük össze a fertőzöttet is. Semmisítsük meg a barnuló, rothadó, összetöppet gyümölcsöket. A korai fajtákat a termés közelgő érése miatt már ne kezeljük a ribizlik esetében. A késői, június végétől érő bokrainkat mikroszferellás és drepanopezizás levélfoltosság aszkospora fertőzésének folyamatos veszélye miatt mindenképpen érdemes ismét permeteznünk. A gombaölő szerek közül a 14 nap élelmezés egészségügyi várakozási időt igénylő készítmények valamelyikét használjuk. Szüret idején a kaliforniai pajzstetű, illetve az üvegszárnyú ribiszkelepke ellen ilyenkor nem tudunk védekezni. Készüljünk fel a szüret utáni védekezésre.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. Száraz kenyeret sosem dobunk el, hanem ledaráljuk prézdinek. A megszáradt élesztőt nem kell kidobni, mert kevés vízzel leöntve újból használható lesz. Ha kevés a fokhagyma, megdaráljuk és étolajba tesszük, így megszaporítható, mert az olaj átveszi az aromát. Ha a hagyma gyorsan romlik, apróra vágva lefagyasztjuk, jól zárható vastagfalú műanyagdobozba tesszük, az erős aromája miatt.
Sikertörténetek.
Dobai János vagyok, Székelydobóból, a Dobai Pékség tulajdonosa. 2002-ben jött egy ötlet, egyik ismerősömhez mentünk egy mulatságba, akinek már pékssége volt, és nagyon bízhatott, hogy fogjuk neki mi is, mert egy virágzó vállalkozást lehet csinálni belőle, és úgy döntöttünk a családommal és a feleségemmel, hogy megpróbáljuk így családi vállalkozásként elindítani 2003-ban.
Ilyen irányú végzettsége volt, vagy utána tanulta ki azt a szakmát?
Nem volt végzettségem, de viszont az ismerős az vállalta, hogy ő betanít szívesen. Ha jártunk egy fél éven keresztül, megismerjük az ipari kenyérnek a gyártását. Mivel már ismertük az itthoni, a házi kenyérgyártást, mert a nagyszüleim szüleim mindig sütöttek kenyeret, így megpróbáltuk ötvözni a hagyományokat az új technológiával, és így belevágtunk.
Induláskor könnyebb volt, mi manapság? Mert akkor talán nem volt annyi pékség.
Az indulás is nagyon nehéz volt, mivel az anyagi források nagyon szűkösek voltak, az volt a legfőbb probléma. A piacon könnyebb volt akkor elhelyezkedni, mivel új terméktől lévén szó, az emberek szívesen kipróbálták, és tetszett nekik, és így hamar tudtunk fejlődni. Most már nagyon nehéz, nagyon keményen meg kell vetni a lábunkat, és minőséget kell gyártsunk ahhoz, hogy a piacon tudjunk maradni, mert nagyon nagy a konkurencia.
De most könnyebb alapanyagot szerezni? Mert ha pénz van, én azt látom, akkor be lehet bármit szerezni, bárhonnan. Mert régebben az is gond volt, hogy na miből süssünk, sütnénk, ha lenne miből.
Most sokkal könnyebb beszerezni az alapanyagot. Mikor elkezdtük a tevékenységet, akkor mi kellettel menjünk a malomhoz, megkérjük és elhozzuk és megvásároljuk. Most pedig itt jönnek sorba a kapuba, egy kitől vásároljunk, csak elválasztunk belőle és helybe szállítsák a nagy malmok.
Jelen pillanatban hányféle termékkel vannak a piacon?
Hát most 51 termékünk van, ami abból adódik, hogy indulás után egy pár évvel nyitottunk egy pár saját üzletet, hogy ne legyünk kitéve nagyon a más üzleteknek az eszélyeinek, hogy vagy vásárolnak tőlünk, vagy nem. Mivel saját bemutató üzletünk volt, akkor kénytelenek voltunk gyártani mindenféle terméket, értem itt a leveles tésztákat, kifli, zsömle, 10 féle kenyér, ilyesmiket gyártunk most.
Mekkora körzetben van jelen a cég?
Elsősorban a Székelyudvar helyett vettük célba, utána bővültünk a környező falvakat, Székelykeresztúra is szállítunk, a Nyikó mentére is szállítunk, elmegyünk a Homorod mentén is, és a hegyvidéket úgymond, hogy Varság, Ivó környék, Kezetelaka környék, oda is szállítunk.
Gondolom, kinőtte már a család erejét ez a vállalkozás, most már hány alkalmazottal dolgozik?
Mivel nagyon dinamikusan fejlődött a cégünk, kénytelenek voltunk hamar embereket fölvenni. Most 50 alkalmazottunk van, annyi emberre dolgozunk.
Vándorlás van-e az alkalmazottaknál?
Számból tetszett kivenne a szót. Ugyan nagyon nagy az elvándorlás, vagyis nagyon nehéz most a személyzettel, mivel ez a külföldi munka nagyon van az embereket, mivel több pénzt lehet keresni, és hagynak csapott papot, nem számít, milyen munkáján dolgoznak, mennek külföldre dolgozni nagyon sokan, és nagyon nehéz most a személyzettel helyben maradni.
Az sem tartja itt, hogy esetleg munkakönyvesek?
Természetesen mindenkit munkakönyvbe alkalmazzunk, de az nem mérvadó arány, nem számít most az embereknek, legalábbis a személyes tapasztalatom szerint, hogy mit fizetek az államnak, vagy majd később aztán szociális segély, egészségügy vagy nyugdíj fog kapni belőle. Neki a mostani pénz, amit megfog a kezébe kap, az a fontos, az a lényeg a mai embereknek, főleg a fiataloknak.
Mennyire kell frissíteni a felhozatalt, a termékskálát? Tehát van egy olyan kötelező házi feladat, hogy azért fél évente, évente valami újjal rukkoljunk ki, mert ezt kéri a vásárló? Vagy ha valami nagyon jól megy és minőségi, akkor azt lehet gyártani évekig?
Amíg termék nagyon jól megy és minőségi, a legfontosabb a minőségre vigyázni, az megy évekig, de viszont szükséges, hogy frissíteni a termékeket.
És ki ötletel a családba?
Általában én szoktam ezen törpölni, úgymond éjjel-nappal, de viszont meghallgatom mindenki az ötletét, a családom is mindig támogat, mindig mellettem állnak, úgy a munkában, mint ilyen téren, hogy valamit el kell dönteni, akkor kikérem a véleményüket, hogy ne csak egyedül döntsek így a magam fejére, több szem többet lát. Alapon meg szoktok ezt a családdal lebeszélni és határozni.
A konkurenciát figyeli, hogy ők mivel rukkolnak ki, és esetleg megkóstolja, és azt mondja, ó, hát én ezt jobban meg tudom csinálni.
A konkurenciát is kell figyelni, de nem nagyon megyünk a konkurencia után, inkább a saját magunk ötleteiből próbálunk indulni, és azt tartsuk a saját magunk ötleteit. Aki már egyszer meglovagolt egy ötletet, akkor azt már utána fölöslegesnek tartom én, hogy még egyszer abba belevágni, folytatni vagy túltenni azon. Inkább a saját ötleteket tartom előnyösebbnek.
Gondolom, hogy ha már ekkora a vállalkozás, akkor nem igazán tervez másba vágni, vagy több lábon kell állni, hogy ha valami esetleg akadozik, akkor még mindig tudjunk tovább menni?
Most egyelőre nem szeretnék más vállalkozásba belevágni, ez bőven elég, ez minden energiámat elveszi, ilyen nappal benne kell lenni, mivel éjszaka dolgoznak az emberek, mindig nappal pedig a cég ügyesben is dolgai kell rendezni. Ez annyira elveszi az energiánkot, az energiámat, hogy most nekem se időm, se energiám úgy mond, hogy egyáltalán másba gondolkozzak, vagy másba akarnék fektetni, vagy nekifogni más tevékenységnek.
Sikertörténetünkben a székelydobói Dobai Jánost és vállalkozását ismerhették meg az elmúlt 5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Csíszér Anna énekel.
Gáspár Edit Erika vagyok, homorodalmási lakos.
Nem tudom, hobbinak lehet nevezni, vagy ez már munka is, sajtokat készít. Ez hogy jött az életébe?
Mindkettő. Mivel, hogy állattartással gazdalkodunk, így nekifogtunk a sajtkészítésnek is, hogy együnk jót.
És ezt látta valahol, vagy ilyen önszorgalomba, autodidakta módon próbál fejlődni a sajtkészítésben?
A sajtkészítő tanfolyamra jártam, de itthon tovább próbálkoztam.
Mi volt az első sajt, amit elkészített? Milyen típusú vagy, hogy készült?
Az első az egy gomolya volt, aztán utána már próbálkoztam a gyúrt sajtokkal, meg füstölttel, úgyhogy van most már jó sok fajta.
Mennyi tej gyűl össze, mennyi tejből kell sajtot készíteni egy alkalommal?
Átlagban 50 literből dolgozom egy alkalommal.
A sajtanfolyamon megtanítják, gondolom, az alapokat, de azért menet közben bizonyára valami fifikát csak becsempész, nem a receptbe?
Persze, hát a sajt az egy élő anyag, azt ki kell tapasztalni, hogy a saját konyhámban hogy működik, hogy érik, úgyhogy lehet kísérletezni is vele, fűszerekkel, meg ízlés is hordozza.
Milyen fűszereket használ?
Köménymagot, diót, pirított tökmagot, csilit, medvehagymát, fokhagymát, aszalgyümölcsöt. Érdekes ízvilág.
Gondolom, hogy a tesztalanyok az a család. Volt-e olyan, amire azt mondták, hogy anya azért a múlkori jobb volt?
Hát igen, volt elején olyan, hogy amíg kitapasztaltam, hogy az a bizonyos típusú sajt az, hogy érik, vagy hogy viselkedik.
Van-e olyan, amit régebben készített, és most már nem készíti, mert nem igazán jött be a családnak?
Nem igazán. Amit szeretnék újra készíteni, az a bivajsajt és a vaj.
Kecskesajtokban nem gondolkodik, vagy egyelőre a tejet dolgozza fel?
Még nem volt annyi kecsketejünk, hogy lehessen azzal dolgozni, de ki tudja, a jövő titka még az is lehet.
Nem gondolkodik abban, hogy mással is megismertesse, tehát hogy eladásra is gyártsanak, vagy egy nagyobb mennyiségbe gyártsanak sajtot?
Lehet szó róla. Folyamatban van az is.
Az elmúlt bő 2 percben Gáspáredi Terika homorodalmási sajtkészítőt kérdeztük, most Veres Árpád veszi át a mikrofont.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Oh.
Szőlősi Erzsébet énekelt. Jövökeden itt a gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között Föce Margit hidegségi sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink Szabó Dorottya Göröcsfalvi és Balla László magyar décsei kertészmérnökök, gyümölcstermesztők lesznek. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Küsmödről hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Aki megyek én a Szent Györgyi határ, ott látom a babán ünneplő ruhába, szedi a virágot, énekel hozzája, esztető ilyenkó, én leszek a párja. Ma kimentem én a Szent Györgyi határ, s ott láttam a babám másnak a karjába, virágszedés helyett öleli babája, csalk a szíve miatt nem leszek a párja. Virágszedés helyett öleli babája, csalk a szíve miatt nem leszek a párja.
Benedek Gyula énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Antal Tiborral és a Heveder zenekarral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.
Sörényről meg lepereg a föl, piros rózsám, nem teszek a rezes csákó melejében. Felnyergeltek a huszárok kengyelben alán, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rá. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez régen. Ti látok is felsőt a napnabám a csillagos égen. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez régen. Ti látok is felsőt a napnabám a csillagos égen. Vásárhelyi laktanyába hatott csíkszéki századosok felpattan a lóra. Elkiáltja vezény szavát, menet első század indul. Magyar huszárod a vádra vég.